Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Katona Csaba van itt velünk az Éteren keresztül, történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Bírczi Károly 150 évvel ezelőtt hunyt el ezen a napon, vagy e körül?
December 11-én, 1867-ben, tehát tegnap volt, ha jól számolom, éppen 150 év az ő halálának. És hát ez az alkalom az, azt gondolom, hogy megint csak lehetőséget teremt számunkra arról, hogy megemlékezzünk egy olyan márciusi ifjúról, aki hát nem élt túl hosszú életet, hiszen 1821-ben született Balassagyarmaton, tehát akárhogy is számolom, 40-valahány évesen halt meg. Mindazonáltal egy, megint csak egy sokoldalú személyiségről beszélünk, aki nem csak márciusi ifjúként lett elfeledett, hiszen nem szokták az ő nevet emlegetni, ugye Petőfi, Vasvári, Jókai árnyékába, hanem hát a maga korában Anyegin fordítójaként is ismert volt, sportlapalapítóként is ismert volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy megint csak egy összetett személyiségről emlékezhetünk meg. Jogász végzettsége volt neki, és hát elsőre egy március ifjútól talán furán hangzik, amit mondunk, de a helytartó tanácson dolgozott. Emlékezhetünk március 15-ére a bizonyos minden iskolai ünnepségen felidézett dologról, hogy Budára a helytartó tanácshoz. Hát ő 42-től 49-ig fogalmazóként volt itt alkalmazásba, na de egyebek mellett Széchenyi István mellett dolgozott a közlekedési osztályon. És egy ideig a titkára is volt. Később aztán íróként, újságíróként helyezkedett el. A forradalom utáni megtorlást azt viszonylag könnyen átvészelte, már az 50-es években biztosan tudjuk, hogy a Pesti Napló külpolitikai rovatánál dolgozik. És hát a nevéhez fűződik, itt az előbb utaltam rá, ennek is évfordulója van. Egyébként 1857-ben ő alapítja meg az első, már sportlapnak nevezhető magyar lapot, a Lapok a lovászat és vadászat köréből címmel, ami aztán még hosszú ideig, hosszú évtizedekig élt, túlélve alapítóját. A legnagyobb érdekesség azonban, ami az ő nevéhez fűződik, az mégiscsak az Anyegin fordítás, ugyanis az a helyzet, hogy 1848-49 után azt gondolom, hogy teljesen érthető módon Magyarországon megnövekedett az érdeklődés az orosz birodalom, eképpen az orosz politika és az orosz kultúra iránt is. Ugye a világosi fegyverletétel ennek az oka, amikor szembesülünk azzal, hogy a forradalmunkat és a szabadságharcunkat egy ilyen keleti reakciós monstrum eltiporja. De ennek ellenére, amennyire tudni lehet, nagyon kevesen tudtak oroszul Magyarországon. Legalábbis az ezt megelőző időszakban, ugye a Pesti Egyetemen fennmaradt nyilvántartások szerint Szvince Bence kutatásaiból tudjuk, 1860-nal bezárólag 48-49 után alig 10-valahány ember tudott oroszul. Nyilván azért országosan ennél több volt. Viszont az Anyegin, Puskin Anyeginje ebben az időszakban több más orosz irodalmi művel, főleg német és francia fordítások révén eljutott a magyar értelmiséghez, és ez magával ragadta Bírczi Károlyt is. Egy Bodenstedt nevezetű német úriember fordításában olvasta, és elhatározta, hogy lefordítja magyarra. Volt azonban egy pont, amint úr rádöbbent, hogy egy orosz eredetit németből magyarra fordítani az eléggé csapdás történet. Emlékezzünk a Karintinak a zeniális Adi paródiájára, amikor oda visszafordítgatják, hogy jöttem a Ganges partjairól, és hogy mi lett ebből. És most jön az igazi bravúr, ami azt gondolom, hogy egy igazi kuriózum. Elhatározta, hogy megtanul oroszul, nem ez a bravúr, hanem az, hogy Ferenc József, a Pesti Egyetem szlávirodalmi tanárának a feljegyzései szerint 1865. május 21-én kopogott be hozzá, hogy akkor nekiáll oroszul tanulni. Ehhez képest decemberben nekiállt lefordítani az Anyegint, és januárban leadta a készfordítást, 28 nap alatt végzett vele.
Ezt nem hiszem el.
Hát... azért ez nem akármi. Tehát a korábbi feljegyzések szerint 2-3 évet jegyeztek föl.
Ki ment? Vagy hogy tanulta meg? Vagy
nem,
hogy...
nem, Ferenc Józsefhez járt be, nem a uralkodóhoz, hanem így hívták a professzorát. Tehát valószínűleg itt tényleg egyfajta megszállottságról beszélhetünk, mert ezt nem lehet másképp elképzelni. Mindent alárendelhetett ennek. Én azért óvatosan megengedem, hogy valószínűleg a korábban meglevő, hiszen eredeti neve a Stand Károly volt, úgy lett később Bírczi Károly, azért a német tudása is segíthette ebben. Ezt ne vitassuk el, de kétségtelen tény, hogy eredeti oroszból fordította, és hát hogyha valaki a modern Anyegin fordításokkal értelmez alatt az utána készülteket, beleértve Alfred Lajos mai napig legtöbbet használt 1935. évi csodálatos fordítását, akkor azért látnivaló, hogy szépen visszaadta. Tehát nem volt ez hibákkal teli, sőt, a kéziratot 1866-ban adta le, Kisfaludi Társaságnak, ők voltak a kiadók, ha jól emlékszem. Meg is jelent, és hát a sors az roppant igazságtalan, hiszen 1867-ben, ahogy beszéltünk itt róla december 11-én, Bárti Károly, nem tudom, nem találtam nyomát, hogy milyen betegségben, de elhalálozott. És ebben az időben az ő anyaginje még nem volt népszerű, ellenben a 70-es években ugrásszerűen megnőtt a népszerűsége, és sajnos nem érhette meg ennek a sikerét. Mindazonáltal még egy kuriozitást megemlítenék vele kapcsolatban. Nógrádi származású révén Madách Imrének jó barátja volt. Ő Madách Imre első életrajzírója, tehát tudod, hogy az első magyar anyaginfordító, és amikor 1863-ban Madách az akadémia tagja lett, hozzáteszem, Bérci Károly is az akadémia tagja lett, akkor Madách már beteg lévén ő olvasta fel az értekezését, és vajon mi volt Madách értekezésének a címe? A nőről különösen esztétikai szempontból. Oh. És azért Madáchról nem biztos, hogy erre a témáról szóltunk volna. Úgyhogy ő volt Bérci Károly. Az egyébként, hogy ma már az ő fordítása kevésbé népszerű, nyilván az idő nyomot hagyott ezen, de itt az előbb utaltam Ápril Lajosra. 1935-ben írtak ki egy pályázatot új anyagin fordítása, mert volt több, hát nem annyira sikeresnek bizonyuló kísérlet. Áprili ezt a pályázatot nyerte meg. Hozzátéve, hogy van egészen modern fordítás, és 1992-ből Galgóci Árpádé, tehát az, ez a legfrissebb tudomásom szerint. És nem kisebb ember emlékezett meg egyébként erről az anyagin fordításról 1920-ban, mint Krúdi Gyula, 100 éves anyagin címmel, és volt neki egy nagyon érdekes mondata, akkor azt írta le, hogy bizony ma már a Bérci féle anyagin az csak könyvtárak és régi magyar házak polcain lelhető föl. Lehet, hogy van ebben valami, de ő meg azzal folytatta, hogy amíg szerelmes ember él a földön, addig anyagin Eugént is olvasni fogják. Hát remélem, hogy ez így lesz. Akár Bérci fordításában, akár máséban. Ezért egy örökbecsűműről beszélünk.
Nagyon jó, hát köszönjük ezt ismét neked, Csaba. Ezt a sorozatot gyakorlatilag a kevésbé ismert történelmi figurák mesélésével. Nagyon, nagyon klassz volt. Úgyhogy köszönöm még egyszer, jó munkát.
Én köszönöm, és azért örülök nagyon ezeknek a dolgoknak, mert tényleg a történelem az így, ha mondhatom, igen, így igazságtalan, mert kirostál roppant értékes,
igen,
embereket.
Igen, igen.
Miközben meg ilyen ismerik a klasszikus ókori történetet, hogy Hérosztrátosz azért gyújtogatott, hogy megjegyezzék a nevét. Uh-huh. Erre most elkövettem azt a hibát, hogy én is kimondtam, úgyhogy nem Hérosztrátosz, hanem Bérci Károly. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük még egyszer, szia.
Szervusztok.
Katona Csaba történészt hallottuk a 150 évvel ezelőtt elhunyt Bérci Károlyról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.